Köszöntök mindenkit ezen a délutáni előadáson. Hát megpróbáltam tömören összefoglalni a lényeget. Kezdjük is el, hiszen az idő az múlik. A munkám során találkoztam ezzel az új, nem is olyan új, most már egy pár éve jelen van ez a dolog, hogy lugosítsunk, mert ha nem lugosítunk, akkor baj lesz. Mit mond a tudomány erről a lugosításról? Van-e benne valami igazság, vagy nincs? Hát lesz benne szárazabb, töményebb rész, azokon gyorsan átmegyünk. Amikor savas és lugos dolgokról beszélünk, akkor a kém hatásról van szó. Tehát itt kémiáról és biokémiáról lesz szó tömören. A kém hatást pedig a pH fejezi ki. Itt el lehet olvasni a definícióját, elrettentésképpen felolvasom. Ez egy dimenzió nélküli kémiai mennyiség, egy adott oldat kém hatását jellemzi. A hégvizes oldatokban a pH egyenlő az oxónium ion koncentráció 10-es alapú logaritmusának ellentétjével. Aki érdeklődik a természettudományok iránt, az ezt meg tudja fejteni, hogy ez mit jelent. A lényeg az, hogy ebben a képletben van összefoglalva. Már az 1600-as években erre így egyedettek, tehát ez nem egy új dolog, hogy a vegyületeknek a kémhatását a pH-ban fejezzük ki. Ugye minél savasabb valami, ez a pH érték annál alacsonyabb. A 0 és az 1 az már nagyon savas. A 14-ig megy ez a szám, ez pedig már nagyon lógos, és a semleges kémhatás az a 7-nél van. A skála két véglete az embereknek nagyon nem jó, erősen maró hatású anyagok, a nagyon savas és nagyon lúgos anyagok. A pH-t nagyon egyszerűen tudjuk mérni, lakmuszpapírral vagy ilyen modern eszközökkel, és most térjünk rá a biokémiára. A szervezetünkben rengeteg reakció játszódik le minden egyes pillanatban. Itt az élet körforgását látjuk sematikusan. Ugye magunkhoz veszünk rengeteg szerves anyagot és oxigént, és a végeredmény pedig a széndioxid és a víz. Ez zajlik le minden élőben, minden élő emberben. És a növények alakítják vissza ezt nekünk, a végterméket oxigénné és szerves anyaggá. Hogy a két pont között mi történik, ez egy ízelítő ábra csak. Ez egy eléggé elnagyolt összefoglalása annak, hogy mi történik az emberi szervezetbe, a sejtekbe. Ezt csak érzékeltetném, hogy több ezer kémiai reakció minden egyes pillanatban most is zajlik bennünk. Egy-egy ilyen reakcióhoz pedig enzimek kellenek. Ezeknek a reakcióknak a végtermékei savas kémhatásúak, tehát a szervezetünkben állandóan termelődnek ilyen savas anyagcsere termékek, és ezek a kémiai folyamatok nagyon érzékenyek a kémhatásra is többek között. Tehát, hogyha valamilyen irányba elcsúszna a kémhatása a sejtünkben, a közegnek, akkor ez a több ezer kémiai folyamat nem jönne létre. Tehát gyakorlatilag az élettel összeegyeztethetetlen lenne. Ezt tudja a mi szervezetünk is, ezért állandóan arra törekszik a mi szervezetünk, úgy van megalkotva, hogy egy stabil, állandó kémhatás legyen a mi szervezetünkben. A szervezetünk képes arra, hogy a kémhatást szűk határok között tartsa. A vér pH-ja tükrözi azt, hogy a mi szervezetünknek milyen a kémhatása. A vérnek a pH-ja 7,37 és 7,45 között, tehát nagyon szűk határok között váltakozhat, ugye enyhén lúgos. Ezt a szervezetünk nagyon stabilan képes tartani, állandóan, és vajon hogyan? Belénk van alkotva egy olyan mechanizmus, amire nekünk nem kell figyelnünk, mert ez állandóan, automatikusan önmagától működik. Tehát egyrészt számos gyorsan reagáló pufferrendszerrel, amelyek a vérbe vannak, ezek olyan vegyületek, amelyek képesek közömbösíteni a savas mellékterméket, a vesénk, az, ami lassan képes ezt a rendszert befolyásolni, azáltal, hogy kiüríti ezeket a savas melléktermékeket. És ez egy finoman szabályozott automata rendszer, nincs rá gondunk, mert magától működik, és az előadás címében a lényeg itt van, hogy állandóan lugosít a mi szervezetünk tudat alatt, nem kell rá odafigyeljünk, most is minden pillanatban a mi szervezetünk önmagát lugosítja és közömbösíti ezeket a savas melléktermékeket, amelyben egyrészt a vérünk játszik szerepet, másrészt a vesénk, és majd meglátjuk, hogy a tüdőnk is. A puffer rendszerekből nagyon sokféle van, és ezek finoman össze vannak hangolva, a sejten belül a hemoglobin, a foszfát rendszer, a sejten kívül a plazmafehérjék és a szénsav bikarbonát rendszer, ami a legfontosabb. Aki a kémiába járatos, az biztos ismeri ezt az egyszerű képletet. Aki nem, az is talán fölismer egy-két híres vegyületet. Talán a jobb szélén mindenki ismeri a H2O, az a víz, CO2 a széndioxid. Na most ezek ebből a kettőből lesz a szénsav, ami oldott formában így bikarbonát és proton ionokként található. Ez a reakció állandóan, folyamatosan, egymásba alakulva lejátszódik a vérünkben, a szervezetünkben. Tehát ez az egyik kulcsrendszer, ami szabályozza a vérünk pH-ját és kiküszöböli a kisiklásokat. A képletben ott van a széndioxid, és hogyha a széndioxid és az élő szervezetről van szó, akkor mindenkinek eszébe juthat a tüdőnk. Ugye széndioxid állandóan termelődik, és a tüdőnk az, ami a termelődő széndioxidot eltávolítja a szervezetünkből. Tehát a tüdő légző mozgásai is befolyásolják a szervezetünk kémhatását. Illetve a vese a bikarbonáton keresztül, de ebbe most nem menjünk bele. Vannak kóros állapotok, amelyek a pH elváltozásával járnak. Hogyha a pH kórosan csökken, akkor acidózisról beszélünk, savasodásról, ha kórosan növekszik, akkor alkalózisról. És itt láthatjuk, hogy mik lehet az okai. Hát lehet metabolikus, tehát anyagcserekisiklás, és a tüdőnek a káros, a kóros működése is mind a két irányba eltolhatja a pH-t. 7,15 alatt és 7,55 felett életveszélyes állapotok jönnek létre, amelyeket csak intenzív osztályon lehet kezelni. Tehát épp ezért van az, hogy a szervezetünk minden áron törekszik arra, hogy a vér pH-ja stabil legyen. Itt röviden felsoroltam, mik lehetnek az acidózis, az elsavasodás okai. Hát gyorsan át tudunk rajt futni, csak azért, hogy mégis mik lehet, mitől savasodhat el kórosan a szervezetünk, hogyha például sav adódik hozzá a mi szervezetünkhöz, ez származhat belülről is, például egy betegség kapcsán, diabéteses kóma, súlyos éhezés, alkoholizmus kapcsán, de kívülről is, hogyha valaki savat visz be a szervezetébe, például bizonyos mérgezések, glikolmérgezések esetén, ugye a glikol van a fagyállóba, tehát a fagyálló mérgezés, aki megissza a fagyállót, nagyon súlyos elsavasodás keletkezik a szervezetbe, amit csak intenzív osztályon lehet gyógyítani. Aztán, hogyha a vese rosszul működik és nem üríti ki a savakat, vese elégtelenségben, az is ezt fogja okozni, vagy hogyha lugot vesztünk, tehát hogyha van egy súlyos hasmenésünk, mert a bélnecben sok a bikarbonát, tehát ha lugot vesztünk egy súlyos hasmenéssel, akkor is kialakulhat ez az állapot. Aztán, hogyha a tüdőnk nem működik jól, például egy dohányos tüdő, ahol a légzőfelület csökkent, és nem tudja a széndioxidot ki eltávolítani a szervezetből, akkor is beindul ez az elsavasodás, vagy ha a légzőmozgásoknak valamilyen zavara van, akkor is ez bekövetkezik. Amikor valaki tényleg komolyan elsavasodik, akkor ilyen panaszai lesznek, elnézést az angol diáért, de hát látjuk, hogy többféle panasz lehet, kezdve a fejfájást, aztán a tudatzavaron át egészen a kómáig, lehetnek izomrángások, akár izomgyengeség is, hasmenés, aztán szívritmus zavarok bekövetkezhetnek, hány inger és hányás, tehát ez az ember, akinek ilyen problémája van, ez rendkívül rosszul érzi magát. Aztán a másik irányról nem nagyon szoktunk beszélni, hogyha valaki kórosan ellugosodik, a sav vesztése, tehát hogyha savas gyomornedvet vesztünk, egy komolyabb hányásos betegség okozhat ilyet, és a légzés is okozhat, hogyha a tüdőnk túl sok széndioxidot távolít el a szervezetünkbe, akkor pedig kóros irányban lúgosodik a szervezetünk. A leggyakrabban ilyet már talán láttunk is, egy pánikroham kapcsán állhat ilyen elő, tehát pszichés a leggyakoribb probléma. Amikor valakire rájön egy ilyen általános szorongás és pánik, ki tudja miért, vagy van oka, vagy nincs oka, és akkor akaratlanul elkezd a légző mozgás túlsúlyba kerülni, hiperventilál a beteg, túl sokat, túl nagy amplitudóval lélegez, és ez beindít egy végtagzsibbadást, remegést, súlyos esetben pedig görcsbe rándulnak a végtagok, ingerlékenységgel, tehát ez lehet a hiperventiláció tünete. Kezelni ezeket szinte minden esetben csak kórházba lehet, kivéve ezt a pszichés pánikrohammal kapcsolt hiperventilációt, amikor meg kell nyugtassuk az illetőt, illetve az acskóba kell lélegeztetni, hogy a széndioxid ne nagyon távozzon el a szervezetből. Most, hogy már mindent tudtunk, hogy mindent megtudtunk, hogy hogyan működik, hogy van a mi szervezetünk megteremtve, hogy ilyen zseniálisan szabályozza a pH-t. Egy pár kérdés fölmerülhet, hogyha a sajtóba belenézünk, a médiát kinyitjuk, akkor találkozunk azzal az irányzattal, akik azt mondják, hogy a lugosítás az fontos, ugyanis a normál anyagcsere kapcsán a modern életmód következtében az elsavasodás fenyegeti a szervezetünket. Nem tudom, hogy hallottuk-e ezt már, és ezt nehéz mérni. Azt mondják, ugye nagyon nehéz mérni, mert hogy ez a szövetekbe raktározódik el ez a sav, és mindenkinél tapasztalható ugye fáradtság, tompultság, kimerültség, ingerlékenység, depresszió, ez lehet a következménye a savasodásnak, és ezért tennünk kell valamit, tehát lugosítanunk kell, lugos, bázikus ételekkel a szervezetünket. Na most az eddig megismertek alapján is azért valami nem stimmel ezekkel az állításokkal, hogyha így végig gondoljuk. Itt van ez az étrend, amit javasolnak nekünk, hogy mivel tudjuk lugosítani a szervezetünket. Egy kicsit jobban megnézzük, mi az, amit gyakran fogyasszunk, mindenféle zöldséget, salátát, gabonaféléket, gyógynövényeket, olajokat, tiszta vizet, gyümölcs salátát, és amit kevésbé fogyasszunk, ami nem lugosít, ugye, az a finomított cukor, mesterséges édesítőszer, konyhai só, ízfokozó, zsiradékok, tartós tej, fagylalt, konzervek, tartós tej, húsok, stb. Tehát ez a diéta, ez már valahonnan nekünk ismerős, erre mondják, hogy ezzel éljünk, mert ezzel tudjuk lugosítani a szervezetünket. Most mi tudjuk, hogy a pH-t könnyű mérni, akár egy lakmuszpapírral is, vagy modern készülékekkel, hogyha lemérjük az élelmiszereink pH-ját, akkor furcsaságot látunk, hiszen mind a legtöbb élelmiszerünk savas kémhatású. Ugye itt bizonyos, tehát a mi környezetünkben levő anyagok kémhatását látjuk felsorolva, itt a vér 7,4-jel, és akkor a tej 6,5, ásványvíz 6, eső 5,6, a tej, a kávé 5,5, aztán a narancslé, almalé 3,5, megylé 2,7, ecetsav 2,5, Coca-Cola 2-3 közötti pH-jú. Ezek már elég erősen savas dolgok, és a sósav, ami a gyomrunkban van, az pedig 1 és 1,5 közötti erős sav. Mindannyiunknak a gyomrában, akik itt ülünk, egy nagyon erős sósav van, tehát bármi, ami bekerül oda, az savas kémhatású lesz. Az akkumulátorsav az egyik legerősebb, az 1-es pH-jú. Tehát mit tudunk mondani ezek alapján? Az, hogy igen, való igaz, hogy savas anyagcsere termékek keletkeznek a szervezetünkbe, de nem kell attól féljünk, hogy elsavasodnák, hiszen a szervezetünk, amikor odafigyelésünk nélkül megoldja a lugosítást. Nem rendkívül nehéz mérni a pH-t, hanem nagyon is egyszerű, és csak súlyos esetekben borul fel a szervezet kémhatása, ami rendszerint kórházi kezelésre szorul. a fáradtságnak, a tompultságnak, a kimerültségnek, depressziónak más kézzel fogható okai szoktak lenni. Például, hogyha az ember túl sokat dolgozik, vagy kimerült, vagy tragédia történt. És a korunk népbetegségeinek más, fontosabb életmódi oka van, nem pedig a savasodás. Tehát a mozgás, szegény életmód, a táplálkozás, az önpusztítás szokott lenni a probléma. Miért jó mégis ez az étrend? Mire emlékeztet minket ez az étrend? Nagyon jó, mert növényi alapú étrendről van szó, amit számtalan egyéb okból lehet javasolni, és azért is jó, mert hál' Istennek nem lugosítja a szervezetünket, mert akkor nagy bajba lennénk, ha lugosítaná. Viszont az ilyen lugos kémhatású ásványvizek enyhíthetik a gyomorsav túltengés tüneteit. Mi az, amit lehet mégis lugosítani? Mert van, amit tudunk mégis lugosítani, pont ezzel az étrenddel, az pedig a vizeletünk. A vizelet kémhatását tudjuk befolyásolni étrenddel. Bizonyos állapotokban ez javasolt is. Valószínű, hogy ebből a tényből származhat ez a talán egy félreértésből az, hogy elterjedt az egész szervezet lugosítására vonatkozó tan. Az utolsó előtti dián azt mutatom be, hogy mikor érdemes lugosítani a vizeletet. Vannak bizonyos vesekő típusok, amik a túl savas kémhatású vizeletben könnyen keletkeznek, ezek a húgysavkövek. Tehát aki erre hajlamosít, például családi hajlam is van, akkor érdemes lugosítani a vizeletet, és hogyan tudjuk megtenni? Hát ezzel a növényi alapú étrenddel, amit az imént is tárgyaltunk. Köszönöm szépen a figyelmet!
Nagyon szépen köszönjük Sainak az előadást. Engem egyetlen egy adat fogott meg, aztán rátérhetünk a kérdésekre, hogy volt egy olyan diád, ahol a környezetükben található élelmiszerek és egyéb tárgyak lugossága szerepel. A betonnak 12,6 ugye a pH-ja, tehát ha valakit látok ezentúl az utcán hasra esni a betonjárdán, kérdésem az, hogy oda menjek segítenie, föl kellni neki, mert lehet, hogy csak lugosítani akart, és ezért ennyire. Bocsánat a viccért, természetesen egy tudományos előadás, úgyhogy most szeretném a kérdéseket, hogyha az előadóhoz van, hiszen egy nagyon-nagyon népszerű, és én azt hiszem egy sokat vitatott téma, amiről a Sanyi most beszélt. Viszem a mikrofont.
Csatlakozok Zsoltihoz. Azt mondják, hogy köles tegyünk, mert lúgosít. Miért mondják ezt?
Hát, hogy miért mondják ezt, nem tudom. Tudományosan nincsen megalapozva. Viszont a köles ez egy nagyon jó, tehát jó dolog, mert növény. Tehát együk, de nem azért, mert lugosít, hanem sokkal más és sokkal fontosabb okok miatt együk a kölest. Egyébként ebben a diétában is volt egy buktató, ez majd az utánam levő előadó ezekre ki fog térni, hogy azért mindig van egy buktató ezek a diétákban, például a búzatermékeket nem engedik, illetve nem tanácsolják, pedig hát az a gabonafélék a táplálkozásunk alapja.
Köszönjük szépen. Más kérdés esetleg ezzel kapcsolatban? Lehet nyugodtan önvallomást is mondani, hogy én már lúgosítottam például.
Mondtad, Sanyi, hogy időnként lehet fogyasztani lúgosított ásványvizeket. Az ennek a kérdésem, hogy valaki esetleg sima víz helyett használ lúgos vizet, ennek mennyire van értelme esetleg hosszú távon, vagy mennyire segít a savasodás ellen?
Tehát a gyomorsav problémákra gondolsz. Mert ugye ez a két fogalom is keveredik. Ugye a gyomorunkban sósav van, és vannak bizonyos betegségek, amelyek ennek a sósavnak a maródásából okozó panaszokat okoznak, például a reflux, ami egy nagyon elterjedt probléma, a gyomorszáj elgyengülése. Most hát vannak bizonyos gyógyvizek, amelyeket fogyasztva a gyomorégést tapasztaló pácienseknek a panasza gyorsan szűnik, például azt a vizet szokták mondani, hogy az egy ilyen ásványvíz, ideig, óráig, valameddig ezek segíthetnek, attól függ, hogy mennyire súlyos a probléma. Tehát lehet, az első vonalban lehet velük próbálkozni.
Köszönöm szépen. Illetve csak annyit tennék hozzá, hogy viszont a hosszú távon, tehát a szódabikarbóna is azért került ki a gyakorlatból, mert
gyakorlatilag egy idő után ez újabb savtermelésre ösztönzi a gyomrot, tehát amit mondtál a homeopátiánál, vagy a homeosztázisnál, hogy lehet csökkenteni ezt a maró érzést ideig, óráig, csak az a helyzet, hogyha egy lúgos anyagot viszek a gyomromba, aminek a pH-ja ott olyan 1 és 2 között mozog valahol, akkor erre azt fogom késztetni a szervezetet, hogy még több savat termeljen. Tehát ilyen emergency, vagy ilyen hirtelen behatásnak jó, mert elmúlik az a feszítő, vagy égető érzés, csak az, tehát ezért nem használjuk például a szódabikarbonát se a gyógyászatban, mert még több savat termeltetünk.
Így van, köszönöm szépen.
Jó, bocsánat, hogy ez a te előadásod.
Nem ez a végső megoldás erre a problémára, ez csak egy tűzoltás, illetve vannak más jobb életmódi tanácsok is a refluxbetegség, az már egy másik előadás lenne, úgyhogy igen, nem mennék bele.
Jó, egy utolsó kérdés.
Most nem értem egészen pontosan a gabonafélékkel mi a probléma, miért a tanácsolnak el tőle, vagy hogy lehet használni, vagy kell-e használni, vagy érdemes. Mert én például mindig házi kenyeret eszem.
Nincs vele probléma, viszont aki ennek a követője, ennek a lugosító hitvallásnak, akkor, tehát nekik van vele problémájuk. Ki tudja miért, nem tudni. De alapvetően tudományosan egyenesen javasolt és ajánlott, hogy gabonaféléket sokat tegyünk.